Kemény törvény a népnek rendeli. Eltűrni minden bajt, mely emberi. És győztes forté kezébe mennyei Mirtuszt adott, jó kedvet folytani, és olykor vasvessző zsarnoki ököl rázott mondá, Isten emelte föl. A középkor. A bíróság, amelyet az ártatlan és szerencsétlen Rebeka pörbefogása véget hívtak egybe, a terem felső végében az emelvényen foglalt helyet. Ez olyan dobogó féle volt, amelyet már korábban leírtunk. Akkor minden úri házban volt ilyen a főbb családtagok és az előkelő vendégek részére. Egy trónushoz hasonló magas széke, éppen szemben a vádlottal, a templom nagymestere ült, pazarul, aláomló, bőfehér köpenyben. Kezében pedig a misztikus pálcával, amelyen a rend jelképe volt látható. Lába alatt egy asztalnál két írnok ült, a rend káplányai, akinek az volt a kötelességük, hogy a tárgyalás menetét szabályos jegyzőkönyvbe foglalják. Fekete ruhájuknak, kopaszra nyírt fejüknek, alázatos tekintetüknek rikító ellentéte volt a jelenlevő lovagok büszke, katonás külseje, ezek részint a preceptóriumban laktak, részint meg a nagymester kíséretében jöttek ide vendégségbe. Négy preceptor vett részt a tárgyaláson, a nagymester trónjánál valamivel alacsonyabb széken ültek, és kissé hátrább, mint ő. A többi lovag, aki nem volt preceptori rangban, még alacsonyabb padon ült, ugyanannyival hátrább a preceptoroknál, mint ezek a nagymesternél. Mögöttük, de még mindig a dobogón vagy az emelvényen a rend csatlósai, vagyis lovagjelöltjei ültek silányabb minőségű fehér ruhában. Az egész gyülekezetet mélységes komorság és komor ünnepélyesség jellemezte. A lovagok arcán, a katonás szigorúságon kívül a papi emberekhez illő szigorúság és keménység is tükröződött, amely most a nagymester jelenlétében még fokozottabban nyilvánult meg. A terem másik, alacsonyabb felét katonák töltötték meg, alabárdos őrök és szolgák, akiket a kíváncsiság hozott ide. Látni akarták a nagymestert meg a zsidó boszorkányt. De ezeknek az alacsonyabb rangú, vagy minden rang nélküli embereknek a zöme, mint fekete ruhájuk is mutatta, valamilyen módon kapcsolatban állt a renddel. A közeli falfak parasztjait is beengedték ma a rendházba, mert Beaumanoir büszkesége megkívánta, hogy a tárgyalást, amelyen ő szolgáltat igazságot a legnagyobb nyilvánosság előtt tartsák meg, és minél több ember részesüljön ebben az épületes és fölöttébb tanulságos látványosságban. A nagymester kék szeme kitágult, amint körülnézett a gyülekezetben, arca sugárzott, egész lényét áthatotta az öntudatos méltóság és annak a szerepnek elképzelt magasztossága, amelyet el akart játszani. A tárgyalást egy zsoltár éneklése nyitotta meg. Az énekben részt vett a nagymester mély, érett hangja is, amelynek csengését nem koptatták el az évek. Venite, excultemus domino. Jöjjetek, dicsérjük az Urat. Ezeket az ünnepélyes szavakat gyakran énekelték a templom lovagjai, mielőtt csatába bocsátkoztak a földi ellenséggel. Ezt a zsoltár tartotta Lukász a legalkalmasabbnak most is, amikor csatába indult a sötétség hatalmai ellen, és úgy érezte, hogy a zsoltár a biztos győzelem bevezetője. Felzúgott száz meg száz férfi hang, amely megszokta, hogy karénekben egyesüljön. A mély, elnyújtott hangok felszálltak a csarnok boltozatos mennyezetéig, majd az áradó vizek ünnepélyes morajlásával hömpölyögtek tova a boltívek között. Amikor az ének elhangzott, a nagymester újra körülhordozta tekintetét a teremben. Ekkor vette észre, hogy a préceptorok egyikének a széke üres. Brian de Bois-Gilbert ugyanis felállt a helyéről, és odalépett azokhoz a padokhoz, ahol a templom közrendű lovagjai ültek. Megállt a padsor a legszélső csücskében, és egyik kezével kifeszítve tartotta hosszú köpenyét, hogy szinte eltakarta arcát, míg másik kezével keresztes markolatú kardját fogta, és bár nem húzta ki hüvelyéből, hegyével lassan vonalakat rajzolgatott a tölgyfa padlóra. Szerencsétlen ember, mondta a nagymester, amint pillantása részvéttel megpihent a lovagon. Látod-e, Conrad, mennyire bántja és gyötri Briant ez a szent eljárás? Ide juttathat egy derék vitéz lovagot egy nő léha pillantása, különösen, ha a sötétség fejedelme is összejátszik vele. Lám, lám, nem ismer ránk nézni, és a lányra sem mer nézni. És ki tudja, mire gondol gyötrődésében, miközben kardjával varázsjeleket rajzol a padlóra. Lehet, hogy varázslatot igéz életünk és biztonságunk ellen. Na, de mi dacolunk az ősi ellenséggel, és köpünk rá. Semper Leo percutiatur. Üsd az oroszlánt mindig! Mindezt elég halkan közölte bizalmasával, Conrad Monfiché lovaggal. A nagymester ezután felemelte hangját, és a következő beszédet intézte a gyülekezethez. Vitéz és tisztelendő férfiak, préceptorok, és a templom szent rendjének egyszerű lovagjai, testvéreim, gyermekeim. Ti is nemes születésű, erős hitű csatlós urak, akik ennek a szent keresztnek a viselésére áhítoztok. És ti, minden rendű és rangú keresztény testvéreim, tudjátok meg, hogy nem a hatalom fogyatékossága késztetett bennünket egy gyülekezet összehívására, mert bármilyen méltatlan is szentélyünk, ezzel a pálcával teljes hatalmat nyertünk arra, hogy egyedül ítéljünk és bíráskodjunk mindenben, ami szent rendünk üdvét érinti. A boldogságos Szent Bernát rendelkezik így abban a művében, amely lovagi és egyházi hivatásunkat szabályozza. Az 59. pont kimondja, hogy a testvérek tanácsa csakis a nagymester akaratából, és az ő parancsára ülhet össze. Teljesen tőlünk függ, mint ahogy régebben a nálunk sokkal érdemesebb atyáktól függött, akik elődeink voltak ebben a magas hivatalban, hogy hol és mikor gyűjjön össze a káptalamba az egész rend, vagy annak egy része. Az ilyen káptalanokban kötelességünk meghallgatni testvéreink tanácsát, hogy azután saját tetszésünk szerint járjunk el. Ám amidőn a tajtékzó szájú farkas betört a nyájba, és elragadta annak egyik tagját. A jó pásztor segítségül hívja társait, hogy íjjal és hurokkal elpusztítsák a betörőt. Ez pontosan megfelel közismert szabályunknak, mely szerint nem szabad nyugtot hagyni az oroszlánnak. A nagymester ekkor egy pillanatra elhallgatott, jelentőség teljesen, majd aztán így folytatta. Ennél fogva színünk elé idéztünk egy Rebeka nevű zsidó nőt, ennek a Yorki Izsáknak a leányát, aki hírhet szentségtörő boszorkányságáról, ilyen mesterkedéssel forralta fel a vérét, és homályosította el az elméjét, nem egy hitvány suhansznak, hanem egy lovagnak, nem is egy világi lovagnak, hanem olyannak, aki életét a Szent Templom szolgálatának szentelte, ezek közül sem egy közrendű lovagnak, hanem rendünk egyik préceptorának, aki rangban is tiszteletben az elsők közzé tartozik. Brian de Bois Gilbert testvérünkről beszélek, akiről nagyon is jól tudjuk, mi magunk is, és mindazok, akik hallják szavaimat, hogy igaz és buzgó bajnoka a keresztnek. Egy vitéz, akinek karja sok hőstettet vitt végbe a Szentföldön, és számos szent helyet tisztított meg a fertőzéstől, lemosva azokat a hitetlenek vérével, akik azelőtt beszennyezték. Ez a férfiú nem csak vitézségéről és fegyelmezettségéről volt híres, hanem éles eszéről és bölcsességéről is, annyira, hogy testvéreink, a lovagok mind a keleti, mind a nyugati országokban úgy emlegették Brian de Bois Gilbert nevét, mint azét a férfiújét, aki méltó arra, hogy utódomul jelöljék, és átvegye tőlem e parancsnoki pálcát. Ha az égnek úgy tetszik majd, hogy feloldjon engem viselésének terhe alól. És most gondoljátok el, hogy ez a tiszteletre méltó és annyira tiszteletben álló férfiú egyszerre megfeledkezik papi mi voltáról, rangjáról, fogadalmáról, testvéreiről és a ragyogó jövőjéről. Egyszerűen megfeledkezik mindenről, és összeáll egy zsidó némberrel, kinek léha társaságában felkeresi a legelhagyatottabb helyeket, és amikor veszélybe kerül, inkább aznak az életével törődik, mint a magáéval, és megvédi saját élete kockáztatásával. Végül képzeljék csak el, őrülete annyira megszédíti és elvakítja, hogy zsidó bálványát idehozza közénk, rendünk egyik préceptóriumába. Lehet, hogy erre más magyarázatot találni, mint azt, hogy a nemes lovagot valamely gonosz démon szállta meg, és álnok varázslatnak esett áldozatul. Ki tudja, mert ha a legkisebb okunk volna feltételezni, hogy nem így történt, akkor nem számítana a lovag rangja, vitézsége, hírneve és bármilyen érdeme. Mindez nem tartana vissza bennünket a legszigorúbb büntetéstől, hogy gyökerestül kiírtsuk a rosszat, miként írva vagyom, au ferte malum ex vobis. Távoztassátok el magatoktól a rosszat. A nagymester még jobban felemelte hangját. És ebben a siralmas ügyben sok gyűlöletes bűnnel találkozunk, mert rendünk szabályzatának nem egy vétkes megsértésével, mert először is Brian de Bois Gilbert lovag a saját akarata szerint járt el, ami ellenkezik szabályzatunk 36. pontjával, quod nullus juxta propriam voluntatem incedat. Másodszor kiközösített személlyel érintkezett, ami az 57. pontba ütközik. Ut fratres non participent cum excommunicatis. Márpedig, ez olyan bűn, ez olyan bűn, amely részben az anatéma maranatával egy nagy átokkal sújtható. Harmadszor idegen nőkkel lépett kapcsolatba, amit a szabályzat ezekkel a szavakkal tilt meg. Ut fratres non conversentur cum extra enis mulieribus. Negyedszer nem kerülte, sőt félő, hogy kereste az asszonyi csókot, pedig szent rendünk szabályzatának utolsó pontja szerint. Ut fugiantur oscula. A kereszt katonái így esnek törbe. E számos gyűlöletes bűn miatt Brian de Bois Gilbert lovagot ki kellene zárni, ki kellene vetni közösségünkből. Még akkor is, ha annak jobb keze és szeme fénye volna. Elhallgatott, és ekkor halk moraj futott végig a gyülekezeten. A fiatalabbak közül néhányan már-már mosolyogtak, amikor szóba került a szabályzat utolsó pontja. De aztán tüstént elkomolyodtak, és szívszorongva várták a nagymester további nyilatkozatát. Valóban, mondta, ilyen súlyos büntetés jár a templomos lovagnak, aki szabad akarata birtokában szánt szándékkal sérti meg rendünk szabályzatának ennyi fontos pontját. Ha azonban varázslat és igézet segítségével a sátán lett urrá a lovak felett, esetleg oly módon, hogy könnyelmű pillantást vetett egy szép női arcra, botlása inkább sajnálatot kelt bennünk, mintsem kedvet arra, hogy megfenyítsük. Ezért csak olyan vezeklést óhajtunk szabni rá, mely elég ahhoz, hogy megtisztítsa hibájától, viszont felháborodásunk élét az átkozott eszköz ellen fordítjuk, amely derék lovagunknak majdnem teljes bukását okozta. Álljatok tehát elő, és tanúskodjatok mindnyájan, akik tanúi voltatok e szerencsétlen dolgoknak, hogy ítélni tudjunk összességük és jelentőségük fölött. Ugyanakkor segítségtekkel eldöntjük, vajon igazságszolgáltatásunk beérheti ennek a hitetlen nőnek a megbüntetésével. Vagy pedig tán tovább kell mennünk, és vérző szívvel testvérünk ellen is teljes szigorral kell-e eljárnunk. Több tanult szólítottak elő, hogy bebizonyítsák, Bois Gilbert milyen veszedelemnek tette ki magát, amikor igyekezett kimenteni Rebekát az égő kastélyból, és milyen keveset törődött saját biztonságával, amidőn minden erejével a leányt védelmezte. A tanúk mindezt részletesen elmondták, és nem tartózkodva semmiféle túlzástól, amelyben egyszerűbb emberek könnyebb bele is eshetnek, különösen, ha valami rendkívüli eset felizgatja őket. Természetes hajlamunk a csodálatos elemek kiszínezésére még növelte a tetszést is, amelyel a nagymester tanúvallomásukat hallgatta. Miközben benyomásaikat e nagy embernek előadták, az amúgy is elég nagy veszedelmek, amelyeknek Bois Gilbert kitette magát, ajkukon óriássá nőttek. Ugyancsak eltúlozták azt az önfeláldozó hősiességet is, amellyel a lovag Rebekát védelmezte. Ez már őrültség volt, nem lovagiasság. Megdöbbentően ecsetelték azt a hódolatot is, ahogy a lovag a lányt hallgatta, pedig szavai szigorúak és szemrehányóak voltak. Szinte hihetetlen volt, hogy a büszke lovag ezt a hangot eltűri. Ezután Teplestov preceptorát szólították föl, hogy számoljon be arról, milyen körülmények között érkezett meg Bois Gilbert és a zsidó lány a rendházba. Malvoisin nagyon ügyesen és óvatosan beszélt. Szemmel láthatóan kímélni igyekezett Bois Gilbert érzelmeit, de időnként egy-egy elejtett szóval arra célzott, hogy a lovag nyilván átmeneti elmezavarba esett. Annyira belehabarodott a nő személyébe, akit magával hozott. A preceptor bűnbánóan sohajtozva elmondotta, mennyire megbánta, hogy Rebekát és szerelmesét beengedte a rendház falai közé. Hát mindazt, amit védelmemre felhozhatok, fejezte be, elmondtam töredelmes vallomásomban, amelyet főtisztelendő nagymester atyánk előtt tettem. Ő tudja, hogy szándékaim nem voltak rosszak, ha viselkedésem szabályellenes volt is, utóbbiért örömmel alávetem magamat minden vezeklésnek, amelyet reám kiszabni kegyeskedik. Jól beszéltél, Albert testvér, mondta Beaumanoir. A szándék, amely vezetett, fölöttébb dicséretes, hiszen nem akartál egyebet, csak azt, hogy megállítsd tévejgő testvéredet a lejtőn. De amit tettél, bizony helytelen volt. Aki a megbokrosodott lovat úgy akarja megfékezni, hogy a kantár helyett a kengyelt ragadja meg, nem éri el célját, csak megsérül. Rendünk jámbor alapítója 13 atyánkot rendelt el nekünk reggelente és 9-et vecsernyére. Megparancsolom hát, hogy te kettőzd meg ezt az áltatosságot. A templomosnak hetenként 3-szor szabad húst fogyasztania, te tartózkodj a hústól mind a 7 napon. Ez legyen büntetésed a következő 6 héten keresztül, és akkor vezeklésed véget ér. Teplőstov préceptora a legmélyebb alázat álszenteskedő színlelésével földig hajolt fölöttese előtt, azután kényelmesen visszaült a helyére. Azt hiszem, jó lenne testvéreim, mondta a nagymester, ha kissé megvizsgálnok ennek a nőnek az előéletét, hogy megállapítsuk, azok közé tartozik-e, akikről feltételezhető, hogy varázslatot és boszorkányságot űznek. Ugyanis mindaz, amit eddig hallottunk, arra mutat, hogy szerencsétlen, tévejgő testvérünk valami csábítás és káprázat hatása alatt cselekedett. A negyedik jelenlevő préceptort Hermann F. Goldrichnek hívták. A másik 3, Conrad, Malvoisin és maga Bois Gilbert volt, és ez a Hermann régi harcos volt, arcán több sefforradás, muzulmán kardvágások nyomai. Most felállt és meghajolt a nagymester előtt, aki tüstént engedélyt adott neki a szólásra. Főtisztelendő atyám, mondta. Nagyon szeretném tudni, vajon vitéz testvérünk, Brian de Bois Gilbert mit szól ezekhez a szörnyű vádokhoz, és ő maga milyen szemmel nézi most a kapcsolatot, amely ehhez a zsidó leányzóhoz fűzte. Brian de Bois Gilbert, mondta a nagymester, hallottad a kérdést, amelyet Goderich testvér feltett? Megparancsolom, hogy válaszolj neki. Bois Gilbert, amikor így megszólították, fejét a nagymester felé fordította, de hallgatott. Ha, megszállta talán a némaság ördöge, mondta a nagymester. Apage Satanes, távozz tőlünk, sátán! Beszélj, Brian de Bois Gilbert, szent rendünk jelvényével kényszerítelek rá. A lovag nagy erőfeszítéssel elnyomta magában haragja és felháborodása kitörni készülő indulatát. Tudta, hogy nem ér vele semmit, ha szabadjára engedi. Így csak ennyit mondott. Brian de Bois Gilbert nem válaszolhat ilyen vad, üres vádakra főtisztelendő atyám. De ha becsületébe akarnak gázolni, élet árán is megvédi azzal a karddal, amely sok csatát vívott a kereszténységért. Megbocsátunk neked, Brian testvér, mondta a nagymester. Noha hős tetteiddel hivalkodtál előttünk, amit nem tudunk helyeselni. Megint engedtél az ördög kísértésének, aki arra csábított, hogy önmagadat tömjénezd és dicsőítsd. De megbocsátunk néked, mert látjuk, hogy nem annyira a magad akaratából beszélsz, mint inkább annak a sugallatára, akit Isten segítségével mindjárt kifogunk űzni belőle. És szégyen szemre kikergetünk ebből a gyülekezetből. Bois Gilbert sötéten lobogó szeme megvetően felvillant, de azért nem szólt semmit. Most pedig, folytatta a nagymester, miután Godard Rich testvér kérdésére nem sikerült kielégítő választ kapnunk, ugye? Hát folytassuk vizsgálódásunkat, testvére. Védőszentünk segítségével mélyére nézünk ennek a bűnös titoknak. Álljanak elő azok, akik tudnak valamit ennek a zsidónőnek korábbi életéről, tetteiről és viselkedéséről. A terem alsó végében mozgolódás támadt, és amikor a nagymester megkérdezte, mi az, hamarosan megtudta, hogy van a tövegben egy sokáig ágyhoz láncolt egykori rokkant, akit a fogoly valami csodatevő balzsam segítségével talpra állított, és most már jól tudja használni tagjait. A szegény száz parasztot előráncigálták az emelvények. Rémülten nézett körül, attól tartván, hogy felelősségre vonják bűnéért, amely akkor következett el, amikor szélütés érte, és így a zsidó nőhöz fordult segítségért. Teljesen nem gyógyult meg ugyan, mert mankóra támaszkodva tette meg a tanúvallomását, nagyon szabódva beszélt, és gyakran megakasztotta szavait a sírás. De azt azért elismerte, hogy két évvel előbb, amikor Yorkban lakott, és Izsáknál, a gazdag zsidónál dolgozott, mint asztalos, hirtelen nagy fájdalmak lepték meg. Fel sem tudott kelni ágyából, amíg a Rebeka utasításai szerint alkalmazott gyógymód, és különösen a melegítő hatású fűszeres illatú balzsam bizonyos mértékben vissza nem adta tagjai mozgékonyságát. Azon kívül, mesélte, Izsák leánya egy téget ajándékozott neki, tele azzal a becses kenőccsel, és méghozzá egy kis pénzt is, hogy visszatérhessen apja házába, Templestowe közelében. És hát már megbocsásson, főtisztelendő nagyuram, mondta a paraszt, nem tudom elképzelni, hogy a kisasszonynak rossz szándéka lett volna vélem, noha szerencsétlenségére zsidónak született. Nem lehetett abban a kenősben semmi gonoszság, mert amikor használtam, mindig el is imádkoztam egy mi atyánkot, meg egy hiszek egyet, de a jó hatása ettől sem csökkent. Hallgass, szolga, és menj a dolgodra! szólt rá a nagymester. Nem csodálom, ha egy olyan ostoba állat, mint te, mindenféle kuruzslószerekhez és pokoli gyógymódokhoz folyamodik. Mint ahogy azt sem restelted, hogy munkádat elad a zsidó sátán fiaknak. Annyit mondok néked, az ördög, ha akarja, betegségeket rakhat rá, csak azért, hogy el is vegye. A butákat meg abban a hitben tartsa, mintha volna valami csodálatos ördögi gyógymód a világon. Van még abból a híres kenőcsből, amelyről beszéltél? A paraszt reszkető kézzel turkált inge alatt, és előhúzott egy kis dobozt, melynek fedelén héber betűket lehetett látni. A körülötte állók már ebben is csalhatatlan bizonyítékát látták annak, hogy a doboz az ördög patikájából került elő. Bomanoir keresztet vetett, mielőtt kezébe vette. Miután járatos volt, majdnem minden keleti nyelvben, könnyűszerrel elolvasta, és megértette a doboz feliratát, amely így szólt. Júda törzsének oroszlánja győzelmet arat. Milyen különös ereje van a sátánnak, csóvált a fejét Bomanoir. Még a szentírás szavait is felhasználja a szentségtörésre, és nélkülözhetetlen mindennapi táplálékunkba mérget kever. Nincs itt egy köpölyöző, aki meg tudná mondani, mi van ebben a titokzatos kenőcsben? Két orvosló, ahogy magukat nevezték, az egyik barát, a másik Borbé előlépett, és megvizsgálta a kenőcsöt. Azután kijelentették, hogy a kenőcs anyagát nem ismerik. Legfeljebb annyit mondhatnak, hogy a szaga mirhára és kamforra emlékeztet. Ezeket keleti fűszereknek vélték. De sehogy sem tudtak felül emelkedni azon a szakmai gyűlöleten, amely a sikeres kolléga ellen fordul, és siette kijelenteni, hogy miután ez a kenőcs nem tartalmaz semmi olyan alapanyagot, amelyet ismernének, nyilvánvaló, hogy törvénytelen, bűbájos szerekből kocsvasztották. Ezt annál biztosabban állíthatják, mert ők maguk, ha nem is varázslók, tökéletesen ismerik tudományuk minden csinyát, binnyát, de csak addig a határig, amíg az Istentől való. És egy jó keresztény hitével összeegyeztethető. Amikor ez a gyógyszerészi vizsgálat úgymond befejeződött, a paraszt alázatosan esedezett, hogy adják vissza neki a kenőcsöt, amelyet olyan üdvös eredménnyel használ. Ám a nagymester szigorúan ráncolta homlokát erre a kérelemre. Hogy hívnak, fickó? Kérdezte a nyomorékot. Hig vagyok, Schnell fia, felelte a paraszt. Hát, ide hallgass, Hig, Schnell fia, szólt a nagymester. Azt mondom néked, ezerszer jobb ágyban betegeskedni, mint egy hitetlen nőszemély segítségével talpra állni és járkálni, és jobb erőszakkal elvenni a hitetlenektől kincseiket, mint elfogadni jóságos ajándékait, vagy pénzért szolgálni néki. No, eredj, és tégy úgy, ahogy mondtam. Ne vegye már rossz néven, főtisztelendő nagyuram, felelte a paraszt. De hát ez a tanács sajnos nékem már későn jött, hiszen én nyomorék ember vagyok. De megmondom majd a testvéreimnek, akik a gazdag Nátán den Sámuel rabbínusnál szolgálnak. Mit tanácsol fő tisztelendőséged? Már hogy a törvénynek megfelelőbb kirabolni az öreget, mint hűségesen szolgálni. Dobjátok ki ezt a fecsegő gazembert, kiáltott Bomanuel. Dobjátok ki, mert aki nem számított arra, hogy elvi tanácsát így fogják gyakorlatilag alkalmazni. Higg, Schnell fia visszahúzódott a tömegbe, de annyira érdekelte zsidó jótevője sorsa, hogy nem ment el, meg akarta várni az ítéletet. Még azt is megkockáztatta, hogy újra magára vonja a szigorú nagyúr haragját, aki dühösen ráncolt a szemöldökét. Higgs szíve elszorult ilyettében. Amikor a tárgyalás eljutott odáig, a nagymester megparancsolta Rebekának, hogy vesse le fátylát. A lány most nyitott először szóra ajkát, türelmesen, de önérzetesen válaszolt. Azt mondta, hogy az ő népének leányai nem szokták felfedni arcukat, ha idegen környezetben egyedül vannak. Kedves hangja és szelid válasza részvétet és rokonszenvet keltett a hallgatóság körében. Ám Bomanuár, aki külön erénynek tartotta minden emberérzés elfojtását, ha beleütközött abba, amit kötelességének vélt, megismételte parancsát. Az őrök már-már odaugrottak, hogy erőszakkal tépjék le a fátyolt, amikor Rebeka felállt, és így szólt a nagymesterhez. Kérlek, uram, gondolj a saját leányaidra. Itt hirtelen észbe kapott, és felsóhajtott. Jaj, mit beszélek, hiszen nincsenek leányaid? Akkor az édesanyád emlékére kérlek, vagy a szeretetre, amit nővéreid iránt érzel, a női tisztességre, amelyet azért becsülnöd kell. Ne engedd, hogy így bánjanak vélem jelenlétedben. Nem illik egy leányhoz, hogy ilyen durva kezek érintsék ruházatát. Inkább engedelmeskedem neked, tette hozzá olyan szendén és bánatosan, hogy még Bomanuár szíve is majdnem megesett rajta. Te előjáró vagy a tieid között. A te parancsodra megmutatom egy boldogtalan leány arcát. Hátra vetette fátylát, és nyugodtan bíráira nézett. Arcán a szemérem viaskodott a büszkeséggel. Amikor szépségét meglátták, a meglepetés maraja futott át a termet. A fiatal lovagok összenéztek, és a sok pillantás, mintha néma egyetértésben ezt mondta volna, ha Brian szenvedélyét meg akarjuk érteni, nem kell olyan képzelt mentséghez folyamodni, mint a boszorkányság. Ennek az aznak valóságos szépsége mindent megmagyaráz. De mindnyájunk között Higg Schnell fia döbbent meg a legjobban, amikor megpillantotta jótevője arcát. Engedjetek ki, mondta az őröknek az ajtóban. Hadd menjek el innen. Nem tudnék még egyszer az arcába nézni, hiszen nekem is részem van abban, hogy meggyilkolják. Ó, nyugodj meg, jó ember, mondta Rebeka, mert meghallotta Higg szavait. Nem ártottál te nékem semmit, amikor megmondtad az igazat, és nem segít rajtam semmit, ha siránkozol. Ne törődj vélem, kérlek, menj haza, és élj boldogul. Higget az őrök már éppen ki akarták lökni az ajtón, részint könyörületből, részint nagy óvatosságból, nehogy jajgatásával magára mondja a figyelmet, ami meglehetősen kellemetlen következményekkel járhatott volna. De Higg megígérte, hogy befogja a száját, mire megengedték neki, hogy ott maradjon. Most a két fegyverest hívták elő, akiket Albert Malvoisin alaposan kitanított, megmagyarázva nekik, hogy vallomásuk milyen fontos. Noha mindketten kérges szívű gaszickók voltak, a fogoly lány szenvedő arca és szépsége mégis meghökkentette őket. Ám Teplestó préceptora sokat mondó pillantást vetett rájuk, mire visszazökkentek rideg egykedvűségükbe. Vallottak, mint a karikacsapás, olyan pontosan és egybevágóan, hogy pártatlanabb bíróban tüstént gyanút keltett volna. Vallottak légből kapott, koholt dolgokról, vagy olyan jelentéktelen körülményekről, amelyek önmagukban semmit mondóak lettek volna, ha nem teszi gyanússá a hangsúly, ahogy elmondták, és a sok célozgatás, amellyel fűszerezték. Vallomásuk anyagát a mai időkben két csoportra lehetne sorolni. Az egészen lényegtelen és az egészen lehetetlen dolgok csoportjába. De abban a sötét korban mindez elég volt ahhoz, hogy a bűn bizonyítékául szolgáljon. Az első csoportba például ilyen megfigyelések tartoztak. A tanúk hallották, amint Rebeka valami idegen, ismeretlen nyelven dünnyög magában. Hallották, amint énekelt, mégpedig valami csodálatosan édes dallamot, amely sokáig csengett az ember fülében, és megdobogtatta szívét. A lány néha magában is beszélt, aztán felpillantott, mintha választ várna valakitől, ruhája egészen furcsa és titokzatos szabású, nem olyan, mint a tisztességes asszonyoké, gyűrűjébe kabbalisztikus jelek vannak vésve, és fájtlára pedig titokzatos ábrák hímezve. Mindezeket a köznapi dolgokat megdöbbenve hallgatták, és súlyos bizonyítékoknak tekintették, vagy legalábbis alapos oknak a gyanúra, hogy Rebeka az ördöggel cimborál. De voltak még képtelenebb vallomások is, amelyeken mohón kapott a hallgatóság zöme. Bármilyen hihetetlenek voltak is. A katonák egyike látta, amint Rebeka kipróbálta gyógymódját egy sebesült harcoson, akit vele együtt hoztak a Torquistoni várba. Rebeka állítólag bizonyos jeleket rajzolt a seb fölött a levegőbe, és bizonyos varázsigéket mormolt, amelyeket a katona, hála Istennek, nem értett. De annyi bizonyos, hogy egy nagy nyíl vashegye magától kiemelkedett a sebből, és csak úgy leesett a földre. Nyomában a vérzés elállt, a seb behegett, és a haldokló ember negyed óra múlva már vígan járkált a bástyán. Sőt, segített a tanúnak egy hajtógépet forgatni. Ez a legenda persze valószínűleg abból keletkezett, hogy Rebeka a sebesült Ivanhoe-t ápolta a várkastélyban, de kimerte volna a tanú szava hihetőségét kétségbe vonni, amikor kézzelfogható bizonyítékkal is szolgált vallomása alátámasztására. Előhúzta zsebéből ugyanazt a nyílhegyet, amely olyan csodálatosan kiugrott a sebből. És miután ez a nyílhegy egy jó unciát nyomott, elég súlyos bizonyíték volt. Egy másik katona, aki a szomszédos bástyán őrködött, szemtanúja volt annak a jelenetnek Rebeka és Boaz Gilbert között, amikor a lány már-már levetette magát a toronyból a mélységbe. Ez a katona valahogy nem akart elmaradni társa mögött, azt vallotta, hogy látta Rebekát, amint felmászott a torony párkányára, ahol aztán hófehér hattyúvá változott, és ebben az alakban háromszor körülrepölte a torkrisztóni várat, majd visszalibbent a torony párkányára, és újra női alakot öltött. Ennek a megdöbbentő vallomásnak a fele is elég lett volna ahhoz, hogy boszorkányságért elítéljenek akármilyen szegény és csúnya öregasszonyt, még ha nem is zsidó. Mennyivel súlyosabban nehezedett a vád Rebekára, akinek fiatalsága, szépsége és idegen származása magára vonta a nagymester haragját. Beaumanoir megszámolta a szavazatokat, azután ünnepélyes hangon megkérdezte Rebekát, van-e valami mondani valója az elmarasztaló ítélet ellen, amelyet mindjárt ki fog hirdetni. Könyörületért esedezni, kezdte a bájos Rebeka érzelemtől remegő hangon. Tudom, éppen olyan haszontalan lenne, mint amennyire magamhoz méltatlannak érzem. És arra is hasztalan volna rámutatni, hogy más vallású betegek és sebesültek ápolása, szenvedések enyhítése olyan cselekedet, amely nem lehet bűn Isten szemében, akit keresztények és zsidók egyaránt tisztelnek. Beszéljek arról, hogy sok minden, amit ezek az emberek, Isten bocsásson meg nekik, ellenem felhoztak. Képtelenség? Ez sem használna, miután ti elhiszitek, és lehetségesnek tartjátok. Még kevesebbet érne, ha megkísérelné megmagyarázni, hogy az én különös öltözékem, beszédem, viselkedésem azért ilyen, mert a népemé, majdnem azt mondtam, a hazámé, de sajnos nekünk nincs is hazánk. És nem akarom mentegetni magam az erőszakos ostromló rovására sem, aki ott áll, és némán hallgatja a hazugságokat és a koholmányokat, amelyek azt a célt szolgálják, hogy a gonosz tevőt olyan színben tüntessék fel, mintha ő volna az áldozat. Isten legyen a bíró, köztem és közötte. De inkább tízszer elszenvedem a halált. Azt a halált, amelyet kényetek, kedvetek, nekem szán sem, hogy elfogadjam Belial e fiának szerelmét, amelyet erőszakkal rám akart kényszeríteni. A magányos, elhagyatott, végtelen nőre, aki a fogja is. De hát ő a ti hiteteken van, és minden elejtett szava még a legátlátszóbb hazugsága is többet nyom alattban, mint egy szerencsétlen zsidólány legünnepélyesebb tiltakozása. Ezért nem fordítom vissza őre a vádat, amelyet ellenem emeltek. Mégis hozzáfordulok, igen, Brian de Bois Gilbert. Te hozzád fordulok, és megkérdezem, vajon igazak-e ezek a vádak, vagy hamisak? Elismered-e, hogy olyan gyalázatosak és rágalmazók, amilyen veszedelmesek, sőt, halálosak? Csend lett. Minden szem Bois Gilbert felé fordult, de ő hallgatott. Beszélj csak, ha férfi vagy, folytatta Rebeka. Beszélj, ha keresztény vagy, a ruhára, melyet viselsz, a névre, melyet örököltél, a lovagi rangra, amelyre olyan büszke vagy. Anyád becsületére, apád sírjára és csontjaira, mondd meg, igazak-e ezek a vádak? Felelj neki, testvér, mondta a nagymester. Ha a pokolbeli ellenség, akivel tusakodol, nem bénítja meg az erődet. Bois Gilbert valóban, mintha egymással tusakodó szenvedélyek martaléka lett volna. Arca görcsösen eltorzult, és hangja rekett volt, amikor Rebekára pillantva végül mégis megszólalt. A tekercset, A tekercset. Ejnye, ejnye, mondta Beaumanoir. Ez már valóban tanúságtétel. A varázslat áldozata nem tud mondani mást, csak a végzetes tekercset emlegeti. Kétségkívül arra írták a varázsigéket, amelyekkel némaságra kárhoztatták. Ám de Rebeka más magyarázatot adott a lovakból szinte kipréselt szavaknak. Gyorsan egy pillantást vetett a kis pergament tekercsre, amelyet még mindig a kezében szorongatott. Arab betűkkel ez a két szó állt rajta. Kéri bajvívó. Bois Guilbert furcsa válasza nagy izgalmat keltett a gyülekezetben. Amíg a csodálkozás moraja végigfutott a sorokon, Rebekának ideje jutott arra, hogy elolvassa a pergament tekercset, és észrevétlenül megsemmisítse, eltüntesse. Amikor a sutogás elhallgatott, a nagymester így szólt. Hidd el, Rebeka, semmi hasznot nem húzhat ennek a szerencsétlen lovagnak a vallomásából. Láthatod, a pakolbéli ellenség még mindig a hatalmában tartja. Van valami más mondani valót? Egyetlen lehetőségem maradt arra, hogy megmentsem az életemet, még a ti saját kegyetlen törvényetek szerint is, mondta Rebeka. Életem csupa kínszenvedés. Legalábbis az utóbbi időkben az volt, de akármilyen nyomorúságos is, nem akarom eldobni Isten ajándékát, amíg a legkisebb lehetőséget nyújtja arra, hogy megvédjem. Ezért szembeszállok a váddal, ártatlanságomat hangoztatom, kijelentem, hogy a hazugság, amelyet mondtak, az mindenre vonatkozik, amit felhoznak ellenem. Isten ítéletet kérek, megkövetelem azt a jogot, hogy pár viadal dönts el, igazam van-e, vagy sem. Meg fogom nevezni a bajvívót, aki kiáll érettem. És ki lesz az Rebeka? Kérdezte a nagymester. Ki lesz, aki hajlandó láncsát ragadni egy boszorkányért? Kiállni a porondra egy zsidó lány becsületéért. A jóisten majd küld valakit, felelte Rebeka. Lehetetlen, hogy a vidám Angliában, a vendégszerető, nagylelkű Angliában, ahol annyian kockáztatják életüket a becsületéért, ne akadjon egy férfi, aki kész harcolni az igazságos ügyért. De elég annyi, hogy Isten ítéletet és párviadalt követelek. Hát itt a kesztyűm. Lehúzta hímzett kesztyűjét, és odadobta a nagymester elé. Olyan egyszerűen és büszkén, hogy mozdulata és arckifejezése általános meglepetést, sőt, csodálatot keltett.